Na, drága fiúk, lányok, folytathatjuk? Folytatjuk is. Kálmán György, az OTP Bank IT biztonsági vezető tanácsadója van itt velem. Az előadásának a címe pedig Adathalászat és a mesterséges intelligencia. Ez lesz majd február 6-án a Safer Internet Day-en. És akit köszöntök, Kálmán György. Szervusz!
Szervusztok!
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és azzal visszautalok az előző beszélgetésemre Edvi Péterrel, amikor az derült ki, hogy az utolsó negyed évben tavaly magyarországi bankokra összességében vonatkozik ez az állítás, 14 milliárd forintnyi csalás történt. Egyetlen egy kérdésem van ezzel kapcsolatban. Hogyan?
Hát egyrészt sajnos ez igaz. Hát ez el is érhető, ez nyilvános az MNB statisztikája erről a csalás mennyiségről. És hát igaziból ez több faktor hozza össze. Az egyik az, hogy egyre többen használnak online szolgáltatásokat, egyre többet rendelünk igaziból az interneten. Ez szerintem egy pozitív dolog, ezzel együtt egyfajta tanulási folyamatnak végbe kell mennie, mert nagyon sokan rendelnek azok közül is, akiknek még nincsen megfelelő rutinjuk, ezért sokkal egyszerűbb beleszaladniuk egy valamilyen csalásba. Itt több irányból láttunk támadásokat. Az egyik a teljesen hagyományos, amikor valakivel elhitetik, hogy élete üzletét köti meg. Tehát a nagy Lego doboz 95%-kal olcsóbban, és akkor megrendeli. Ezek lehet, hogy 20 000 forintos darabok csak 250 000 helyett, de hogyha ezren kifizetik, ez már eleve lehet jelentős.
Kifizetik annyian?
Simán. Tehát egyszerűen elhiszik azt, hogy most ők megfogták az Isten lábát, és akkor sikerül. A másik, ami egyébként szerintem veszélyesebb, nagyon elharapózott, különösen az utolsó negyed évben az, hogy a bank nevében telefonál valaki. És itt elhitetik az emberekkel, itt általában arra építenek, hogy valamiféle kényszerhelyzet van, veszélyhelyzet van. Azt mondják, hogy mondjuk sikerült találni egy valószínűleg csalás tranzakciót a bankkártyádon, és hogy te használtad most Bécsben 300 000 forintért? És akkor megijednek az ügyfelek, és akkor hirtelen képesek kiadni az adataikat.
Kortól függetlenül?
Ez egy nagyon érdekes, ezt nem tudom. Én igaziból azt gyanítom így látatlanban, hogy a kárösszeg valószínűleg nő az életkorral, mert egyszerűen több pénzük van. És ráadásul ja, könnyebben ijednek meg. Aha. Tehát mondjuk ez a bankszámlán lévő lekötetlen összeg, és akkor ott előbb ijed meg. Mondjuk egy fiatalnál kevésbé valószínű, hogy amikor azt mondják, hogy 300 ezeret költött valahol, és akkor esetleg ő el is gondolkozik, hogy mondjuk az adott banknál nincs is számlája, aminek a nevében fölhívták, vagy nincs is éppen annyi rajta.
Számtalan dolog van, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban. Most az egyik az volt, hogy nagyon egyszerű kérdés, hogy tényleg ennyire hülyék vagyunk-e. Erre válaszolhatsz röviden.
Igaziból ez tényleg így történik. Egyébként a hülye az egy elég kemény kifejezés, de egyébként igen, gondatlanok vagyunk. Tehát hogy nem hagynánk kint a pénztárcánkat egy asztalon valahol, és bíznánk benne, hogy senki nem nyúl bele, úgy ugyanezt nem tesszük az online világban. Tehát például egy nagyon érdekes eseményünk volt nemrég, ott az derült ki, hogy sok ügyfél újra használja a jelszavait. És ezt tudom, hogy ugye mindenki tudja, hogy ezt nem szabad.
Várj, ez mit jelent? Tehát, hogy újra használom azt a jelszót, amivel beléptem a bankomba már, nem tudom,
igen,
éveken
tehát,
keresztül.
Több szolgáltatás van, ugye mindenkinek ezerféle szolgáltatás van, amire regisztrált. Uh-huh. Itt én akár a Facebook, akármi más, TikTok, ilyesmi.
És ugyanazt a jelszót használja.
Igen, mert hogy azt jelzi meg.
És ez veszélyt jelent.
Így van, mert itt az a baj, hogyha egyetlen egy helyen valahol ez kiderül, és ők rosszul kezelték ezeket, akkor utána mondjuk egy e-mail cím jelszó páros kikerül, és utána ezt ki fogják próbálni minden tipikus, sokak által használt szolgáltatáson, és mondjuk lehet, hogy 1000-ből 40 az már összejön. És akkor 40 embernek be tudnak
lépni. Tehát itt általában a csalók a nagy számok törvényén játszanak. És a másik dolog, ami eszembe jutott, ez picit más, most itt lehet, hogy erősen fogalmaztam, de az a helyzet, hogy így érthető, tényleg ennyire tudunk bugyuták lenni, akkor most kicsit oktalanok. Nem keresek több szinonimát, de a másik, ami eszembe jut, az, hogy számtalan olyan hívást kapok például, ami telemarketing. És ugye már az első mondatnál, most már eljutottunk oda, hogy úgy érzem legalábbis, hogy egyre érthetőbben mondják ezeket a nem létező cégeknek a neveit, de vagy létező akár, tehát akár ezek a piackutató cégek, és akkor a felhasználói szokásaimról kérdeznek. Nyilván nem jutunk el idáig, mert ezeket leszerelem. De a kérdés az, hogy ilyen módon az adatainkkal, meg másfajta adatainkkal is tudnak ugyanúgy kereskedni cégek, szolgáltatások, szolgáltatók, akiknek egyébként az adatainkat kiszolgáltatjuk?
Hát ez lehetséges, bár én általában szeretek inkább csak gondatlanságot feltételezni, mint rossz indulatot. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy vannak olyan szolgáltatók, akik nem figyelnek elég oda az információbiztonságra, és ott inkább ilyen adatszivárgás fordul elő, és akkor mondjuk a 100 000 előfizetőjük adata kerül ki, és az igaziból, ami egy ilyen pénzé tehető jószág, amit el tudnak adni, mert egy-egy darab az senkit nem érdekel, az nem ér elég pénzt, de egy ilyen nagyobb adag az igen.
De az hogy szivárog ki?
Hát például mondjuk a klasszikus példák voltak erre, felhős esetek voltak, rosszul sikerült beállítani az interneten a tárolót, amiben tároltak mondjuk személyes adatokat, és egy véletlen módosítása hirtelen elérhetővé vált csak úgy közvetlenül az internetről bárki szemmel, és zsupsz, letöltik, és itt elég percek, egy fél óra észreveszik, letöltik, és utána már igaziból mindegy, mert megszerezték. Ugye akkor jön az, hogy kicsit a párhuzamot tudnék vonni az autógyártókkal, hogy elrendelsz egy visszahívást. Ugye ez mindig kétélű fegyver, mert hogy egyrészt az ügyfeleid mondhatják azt, hogy ők örülnek annak, hogy ennyire figyelsz rá, és visszahívod az autót, mert gyanítod, hogy van valami. Másik oldal viszont mondhatom azt, hogy ha soha többet nem veszem ezt, mert 2 éves az autó, és harmadjára viszem visszahívást, hát akkor biztos rosszul csinálják. És ezt kell mérlegelni, hogyha tudomásodra jut valamilyen visszahívás. És képzeljétek el, hogyha mi azt mondjuk, hogy akkor minden ügyfelünknek jelszót kell cserélni azonnal, az mondjuk több millió ügyfelet érinthet. És akkor annak lehet, hogy rosszabb lesz a visszhangja, mint hogyha nem csinálnánk. Persze én azt mondom, hogy nyilván csinálnunk kell, mert nekünk az a fontos, hogy megbízzanak bennünk, de ez mindig egy ilyen nagyon nehéz mérlegelés, hogy mi a helyes lépés.
Miért nem tudunk egyébként teljes biztonsággal megoldani elektronikus átutalásokat. Tehát, hogy ez például egy ilyen, azt mondom, hogy ez az a kérdéskör, amivel az előadásodban is szó lesz, de hogy egyáltalán tudunk-e, mikor tudjuk azt megmondani, hogy ez most egy biztonságos átutalás?
Igaziból ez mindig a biztonság és a kényelemnek egy versenye. Mert igaziból, ugye itt vicceltem rajta, itt még az előbb az előtérben, hogy hát lehet ám nagyon biztonságos átutalás, tényleg a 3 példányos Indigón, amikor az Inonka még útlevelet és jogosítványt és személyt is kér, majd 5 nap alatt végrehajtjuk az átutalást, miután leellenőriztük a célállomást is. Csak ez manapság nem jó már. Tehát ugye azt szeretjük, hogy azonnal költhetünk, azonnal tudunk szolgáltatást igénybe venni. Igen. Ugye én imádom az azonnali átutalást, hogy végre nem kell 3 napot várni, amíg jóváíródik.
Jó, kényelmes, gyors, kiszámítható.
Így van. A gyorsaságnak ilyen szempontból ára van. Ugye hozzászoktunk ahhoz, hogy a telefonon használunk mindent, ránézünk, működik, átutalunk, nagyon kényelmes. És szerintem alapvetően ez egy jó dolog. Ami a hátránya, ugye egyrészt pont az, hogy azonnal történik, tehát nincs idő visszarántani, hogyha hirtelen valami nem stimmel, tehát hogyha valaki ott áll készenlétben az ATM mellett és kiveszi a pénzt, amit mondjuk átutaltunk, akkor az sokkal nehezebb visszaszerezni, mint régen, amikor lassan íródott jóvá. A másik pedig, hogy lehetne biztonságosabbá tenni még, ott pedig ilyen adatvédelmi korlátokba ütközhetünk, tehát őszintén nagyon pontosan profilozva, nagyon jól meg lehetnám mondani, hogy körülbelül mi az, amit nem kéne átengednünk, meg mi az, amit igen, de akkor sok olyan adatra tennénk szert, ami nem közvetlenül szükséges ennek a végrehajtásához, és akkor az embereknek a magánéletét sértenénk. Tehát például, hogy a szokásos számlakörben utalsz-e át, ismered-e, utaltál már előtte?
Ilyen kérdéseket meg nem lehet föltenni.
Igen, meg ennek semmi közünk nincs, vagy otthon van-e. És ezek a dolgok, amiknek nekünk nincs közünk, de egyébként amúgy segítene.
IT biztonsági tanácsadóként. Most én úgy kérdezlek meg, hogy mindannyiunknak van telefonja. Most a telefonoknak a használata az, ha nem csekkolom azt folyamatosan meg, nem is tudom, hogy kell csekkolni például, azt, hogy milyen programok futnak át egy telefonon. Tehát, hogy ez távolból, ugye most már vannak ilyenek, hogy távolból valamit ráeresztenek, valami vírust, vagy egy nem tudom mit, valamilyen kémszoftvert, és akkor azzal gyakorlatilag hozzájutnak mindenféle adathoz. Nyilván ez szerintem ez a legnagyobb veszély, hiszen mindenkinek ott van a kezében a telefon, tehát, és ahogy mondtad az előbb, telefonon is utalunk. Szóval erre vannak-e már mestertervek? Vannak-e olyan elképzelt metodikák, vagy akár már működő metodikák, amiket lehet alkalmazni egyszerű felhasználóként.
Ez is egy érdekes téma. Itt is körülbelül a kényelem és a biztonság között kell megtalálnunk a helyes egyensúlyt, mert az egyik előző munkájában ott pont fölmerült ez éles kérdésként, ez 5-6 évvel ezelőtt volt, hogy mithez kezdjünk azokkal a készülékekkel, amik szerintünk nem megbízhatóak. Ezek a köznyelvben a jailbreakelt vagy rootolt telefonok, attól függ, hogy Androidnak vagy Apple.
De honnan tudjuk, hogy megbízhatóak?
Ezt általában mit csináljuk? Tehát ezt általában a felhasználó csinálja.
Már mit?
A jailbreaket vagy a rútolást, mert éppen úgy szeretné, hogy ne élje meg a korlátozásait az operációs rendszernek, ami a telefonon fut. Ez van néha, hogy az embernek jól esik, vagy például máshonnan szeretne programot telepíteni, ami nincs benne a legális sztorokban. És itt nem vagyok róla meggyőződve, hogy a legtöbben tisztában vannak ennek a rizikójával. Őszintén én úgy gondolom, hogy az intakt telefon, amit nem törtél meg, nem csináltál módosítást azóta, hogy elhoztad, és a normál operációs rendszer fut rajta, amit a gyártó adott, az szerintem jobb állapotban van, mint egy tipikus PC, amit otthon használtunk webbankra. Itt igaziból az a gond, hogy onnantól kezdve, hogy módosította az operációs rendszert, nem lehet garantálni azt, hogy ott nincsen közötte valaki. Úgy képzeljétek el, hogy mondjuk, mintha egy láthatatlan réteg lenne a banki program, mondjuk a mobilbank és a felhasználó között, például ezért vezetik ki az alternatív billentyűzeteket a telefongyártók, hogy például a bankos szoftverben, hogy föltűnte, hogy általában most csak a gyári billentyűzetet lehet használni a telefonon, mert volt olyan, hogy az alternatív billentyűzet hát elmesélte, hogy mit gépelsz be rajta, és mondjuk a jelszó is előfordulhat rajta. Vagy például ilyenbe ütköztünk, hogy milyen felhasználó azonosítást fogadunk el, hogyha használtok például Apple Pay-t, ott látjátok, hogy ugye nem kell pluszba beírnunk semmit, hanem lenyomjuk, megnéz mondjuk a Face ID-t, és utána lehet fizetni összeghatártól
függetlenül. Ez nekem azért science fiction, mert jó, oké, örülök, hogy elég egyedi talán a fejem, és akkor azt így felismeri, de hogy az nagyon nehéz elhinni, hogy ez nem krekkelhető.
Az, hogy nyilván mindent meg lehet törni, de annak a valószínűsége, hogy egy helyes állapotban lévő telefonnal valaki csal, annak sokkal kisebb, mint szinte bármelyik másik. Tehát én inkább itt a rizikóra...
Ha valaki kinyomtatja az arcomat, és ilyen állarcot tesz maga elé, akkor nem fog
működni. Nem működik.
Ja, jó, van.
A volt olyan kezdetleges arcfelismerő, amit egy fényképpel át lehetett verni, de ugye erre hozták be, és tényleg nem a reklám kedvére, a Samsungoknál volt eredetileg az a kis piros LED, amit lehetett látni, az retina olvasó volt, hogy tényleg ott van, és ugye az nem látszik a fényképen az UV-ban, vagy a infravörössel megvilágított retina mintázat. A fejlettebbek pedig azt nézik, hogy térben van-e az arcunk.
Aha.
Úgyhogy annyira nem egyszerű átverni.
És a 3D nyomtatás világában?
Ez egy jó kérdés, azért ahhoz meg kéne állnunk, hogy valaki levegye a mintát, de igazad van, igaziból az őszintegesek, hogy a végén visszaesünk arra, amit amúgy a beállított PIN kód jelent, mert hogyha nem sikerül a telefonnak azonosítania ezekkel a fejlett megoldásokkal, az új lenyomattal vagy az arcfelismeréssel, akkor azért mindegyik visszaesik arra, hogy a 4 vagy 6 jegyű PIN kód, telefonnyitó kód, amit beállítottál, azt kell beírni, tehát egyik sem lehet erősebb sajnos, mint az.
Van itt még egy dolog, ha már a telefonoknál járok, és világért sem akarom egyik típusú telefonnak se a malmára hajtani a vizet, de szerintem nagyon sokan gondolják úgy, hogyha nem okos telefont használ, hanem mondjuk egy kevésbé okos telefon, meg egyébként most már vannak, nem tudom, azt láttad, de például vannak ilyen a régi telefonok újragondolása, például Nokia, nem tudom, 8210-es, akkor így egy ilyen tök szép ilyen új formában, de szóval, hogy de az attól még nem lesz buta telefon, mert egy 4G szalad rajta, tehát hogy ezek a megoldások, az nem tudom, hogy IT világban ezek mennyire vitatottak, de hogy ezek a megoldások, ezek lehetnek-e biztonságosabbak, vagy ugyanazt hordozzák magukban, hogy azokat a veszélyeket, mint amit az okos telefonok.
Hát én például pont el tudom mondani, nekem 3 kicsi gyerekem van, úgyhogy erre 2-nek van telefonja. Az első telefonjuk pont egy ilyen, újra gondolta, azt mondja, pont a 3310 vagy valami ilyesminek volt egy ilyen újra gondolt változata, a másik pedig egy ilyen mindenféle ütésálló, rendkívül egyszerű oprendszerrel szerelt telefon volt, mert az a kisfiamnak ment, és ez igaz, persze, de őszintén a legfejlettebbeken sem kötelező használni ezeket a funkciókat. Tehát nyugodtan azt mondhatjuk, hogy én nem használom ezt, meg ezt, meg ezt, hanem itt ugyanúgy a bankkártyát dugdosom be a leolvasóba. Aha. Visszamenni mindig lehet. Én inkább azt mondanám, hogy Az én véleményem az, hogy ha kihasználjuk azokat a biztonsági lehetőségeket, amiket akár az, hogy a telefon nem piszkáljuk meg, vagy ahol lehetőség van arra, hogy egy kétfaktoros azonosítást beállítsunk, ott ezt meg kell tenni. Mert nagyon sok esetben még egy például egy jelszó kiszivárgásnál ott bőven előfordul az, hogy megpróbálnák kihasználni, de akkor is az meg fog akadni azon, hogy mondjuk nem tudják beírni a mi kis plusz jelszavunkat. Mm. Amit szeretnék, hogy mindenképpen szeretnék mindenképpen megemlíteni, hogy közös jellemző az ilyen csalásoknak, hogy mindig az ilyen hirtelenebbeknek, hogy megpróbálnak minket valahogy kényszeríteni. Tehát, hogy sietni kell. Valami ilyesmi, tehát ez általában egy jellemzője annak, hogy gyorsan reagálj, hogy lehetőleg ne gondoljuk át. És ennek mindenképpen ellen kell állni. A másik pedig, ami szerintem nagyon fontos az, hogy egy banknak sohasem kell a felhasználó jelszava.
De ezt még mindig súlykolni kell,
és az a baj, hogy elhiszik az emberek, mert megijednek. Mert ott hirtelen akarnak valamilyen megoldást az ő problémájukra, hogy segítsenek.
Szerinted el fog jönni az idő, amikor nem az ijegység lesz az első, hanem a kritikus gondolkodás? És nagyon gyorsan átgondoljuk, hogy erre ténylegesen szüksége van-e annak a hívónak?
Szerintem ez lehet, hogy évtizedes távlatban, de valószínűleg én abban reménykedek, hogy igen. Mert amikor annyira természetes lesz, ugye az én szüleimnek nem volt természetes, hogy van mobiltelefonjuk. Nekem természetes, hogy van, és egy kicsit még van olyan barátom, aki például nem mobilbankozik, hanem ő még mindig webbankon csinálja, mert ő nem lépett el rá. De úgy gondolom, hogy amikor ennyire általánossá válik és természetessé, akkor kicsit kevésbé lehet őket megfogni. De van, mindig lesz a társadalomnak egy olyan százaléka, aki fogékony sajnos erre. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább a szolgáltatások fejlesztésével, vagy például az ilyen csalásfelismeréssel, automatizálással tudunk majd rajta inkább segíteni.
Az előadásod címe, amit mondtam az elején, is adathalászat és mesterséges intelligencia. Egyetlen egy dolog maradt még bennem, hogy az AI-nak a veszélyei, azok ezeknél a banki csalásoknál nőnek-e, illetve mennyi az AI veszélye, és mi az, ami segítségünkre van a mesterséges intelligenciától.
Ez a klasszikus kétélű fegyver esete, mert hogy például mi is most aktívan vizsgáljuk azokat a lehetőségeket, ahol mesterséges intelligenciát használunk a támadások felismerésére és javaslattételre, hogy hogyan hárítsuk el őket. Ez borzasztó hasznos, nagyon gyors, tényleg egy nagyon nagy részét a lehetséges támadásoknak ez meg is oldja, és sokkal gyorsabban tudunk reagálni. A másik irányból viszont, ami engem őszintén szólva azért meglehetősen elkeserítve stresszel, az az, hogy eddig a magyar nyelv az úgy elég jól megvédett minket az ilyen generált csalásokkal szemben. Tehát szerintem mindenki kapott nigériai csalásos levelet, ahol egy helyes mondatot nem tudtak leírni.
Igen.
Most az a baj, hogy ugye a hallgatók nem látják, de egy-két viccből itt hoztam két példát, amit a ChatGPT-vel generáltattam le. Az egyik az volt, hogy ilyen naívan beírtam azt, hogy írja az OTP bank nevében egy levelet, amiben elkéred az ügyfél személyes adatait, és ezt nyilván az online verzió kiszűrte, azt mondta, hogy ő ilyet nem hajlandó csinálni, ez rendben van. De a másik, amire azt mondtam neki, hogy egy képzelt bank nevében írjál egy levelet, amiben remek befektetés ajánlasz az ügyfélnek, arra egy gyönyörű egyoldalas levelet írt, ami szerintem jobb, mint amit én írnék. És tényleg minden benne van, fantázia plusz befektetési alap, magas hozam minden, és az a bajom, hogy ezt nem csak leírni tudja akár névre szólóan, vagy megetetve mondjuk a felhasználó Facebook fiókjából szerzett adatokkal, hanem ráadásul tökéletes nyelvhelyességgel, és nem sokára jutunk oda, hogy akár még a saját, egy tetszőleges, még föl is hívja a telefonon, fölolvassa, elmondja konkrétan magyarul, lehet vele beszélgetni.
Vagy hát ez a hanggenerátor.
Igen, és ez egyébként gond lesz, mert még én magam sem tudom jelenleg, hogy mit tudunk majd kezdeni azzal, hogyha valaki fölhív, és tényleg úgy, hogy ismerősöd nevében, mert ugye az is látszódik.
Amikor tudni fogod, az a kérésem, hogy hív fel. Hív fel, és gyere be, és meséld el majd. Minden esetre a mai látogatásod nagyon-nagyon köszönöm.
Én is köszönöm szépen.